Itt van velünk egy olyan ember, aki mindig jó kedvet és jó hangulatot hoz a jelenlétével. Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a Hahota Színtársulat alapítóját és művészeti vezetőjét, Puskás Győzőt.
Szervusztok, és szép jó reggelt kívánok minden kedves rádióhallgatónak.
Jó reggelt, Istenhozott Győző. Itt nézegetjük a Hahota Színtársulat Facebook oldalát, és te egy pesgős dugón üldögélsz. És akkor mi van, írja melletted nagybetűvel, mert hogy ez lesz a címe a következő szilveszterre.
Válasz arra, hogy miért üldögélsz egy pesgős dugón, és akkor mi van, hogyha én egy pesgős dugón üldögélek?
Pontosan a válasz, már meg is találtad rá. Mi van akkor? Tulajdonképpen a címadó az Kovács Levente rendezőnk volt, és hát ez folytatása a tavalyi címnek. Ugye a tavaly a kabaré előadás címe az volt, hogy megette a fenn az egészet. És hát látták a kedves nézők, hogy ha meg is ette a fenn az egészet, akkor is megy tovább minden, ezen szórakozni lehet, és akkor most a folytatás az, hogyha megette a fene az egészet, és akkor mi van? Bármi rossz történhet az életünkben, hogyha mi úgy fogjuk fel az egészet, és akkor mi van, mert az élet megy tovább, akkor ez teljesen másként éljük meg az egész dolgot. És hát azért, mindig azért egy átfogott címre próbálunk összpontosítani, hogy ami minden jelenetre találó legyen, és hát most ez a cím jutott eszébe Leventének, de mi is nagyon helyeseltük, hiszen ha megette a fene az egészet, akkor mi van, és akkor mi van.
Már is elárultál egy nagyon fontos dolgot a következő kabaré előadásról, hogy Kovács Levente rendezte.
Igen,
továbbra
nyilván
is vele dolgoztam.
Talán ez már a 12. rendezése, vagy a 11. most nem vagyok teljesen biztos, de tudom, hogy rendezett már 9 szilveszteri kabarét, és 3 ilyen retro őszi kabarét.
És akkor mi van benne az előadásban? Mi az, amivel fittyet hánytok a hétköznapokra?
Igen, fittyet hányunk a hétköznapokra pontosan. Szórakoztatni akarunk, és azt szeretnénk, hogy a nézők teljesen önfeledten kikapcsolódjanak, nevessenek, és feledjék a problémákat, hiszen van elég a mindennapokban, és talál a mostani helyzetre is, hiszen állandóan készítenek nekünk ezt, azt, hogy az életünk ne legyen túl habos, próbálnak minket ezzel fékezni a jókedvünkből, de mi nem hagyjuk, mert azt mondjuk, és akkor mi van, bármi történik, és akkor mi van. A 4 jelenet, illetve pontosabban mondhatnám 3 bohózat és 1 jelenet kerül színre ez alkalommal. Továbbra is maradunk a klasszikus kabaré mellett, hiszen a közönség nagyon szereti, ugyanakkor mi is. Ez egy olyan kipróbált útvonal, ami biztos sikerre visz mindannyiunkat, és a nézők is sikerélménnyel mennek haza, hiszen hogyha nevetnek 2-2 és fél órán keresztül, ez alkalommal körülbelül 2 óra, 2 óra 5 perces lesz az előadás, de még nem volt egy egységes próbánk, hogy meg tudjam mondani a hosszát, az időintervallumot, ami alatt lehet nevetni, de általában a közönség sikerélménnyel megy haza, hogy igenis szórakoztak, és teljesen megváltoznak a nézők. Sokszor mondja a Zsombor, az igazgatónk, menedzserünk és szervezünk egy személyben, ő mindig ott áll a bejáratnál, és bárhol játszunk, nem csak Marosvásárhelyen, minden egyes nézőt üdvözöl.
És figyeli az arcokat, gondolom,
igen, figyeli
hogy
az arcokat, és mondja, hogy vannak például hétköznapok alatt, amikor hétköznapokon játszunk, hogy gondterhelt arccal érkeznek meg az előadásra, sokszor már azért is egy picit felmérgelődnek, hogy nem találnak parkolót, hiszen itt a Maros Művész Együttes körül nagyon nehéz parkolót találni, főleg, hogyha az ember úgy érkezik, hogy 1/4 órával az előadás kezdése előtt, akkor le kell menjen esetleg pont a Kauflandig, hogy parkoljon, és akkor sokszor a hölgy beszalad, és mondja, hogy könyörgöm, ne kezdjék az előadást, a férjem most keres parkolót. És sokszor ilyen feszült hangulatba érkeznek, és amikor távoznak, azt figyeli meg Zsombori, akkor mindenki sokkal jobban szeretik egymást. Van olyan, hogy férj és feleség között érződik az a feszült hangulat, amikor érkeznek, és ugyanazok az emberek már úgy távoznak, hogy ölelkezve, boldogan. Tehát, hogy a gyógyszer, eleve gyógyszer a nevetés, igen.
Van-e valami szándék bennetek arra, hogy valamiféle válaszokat fogalmazzatok meg az aktuális problémákra? Ugye minden évben felüti a fejét egy-egy nagy probléma, egy-egy nagy kérdés, amivel tele van a sajtó adott esetben, és hogy a Hahota gondol-e arra, hogy itt most válaszokat kellene megfogalmazni, vagy valamiféle reakciót erre, vagy teljesen függetlenül a hétköznapi gondoktól mentek egy jól bejáratott úton.
Igen, mi teljesen függetlenül a hétköznapi gondoktól, a válaszunk ez az egy csak. És akkor mi van? Nem tudnak a föld alá nyomni, hiába akarnak. Tudom, hogy mit készítenek. Én sajnos úgy előre látom a dolgokat, és látom, hogy úgy folyamatosan akadályok elé állítanak. Hol ez, hol az, ez következik, az következik. Na, ettől függetlenül mi van akkor, hogyha ez van?
És milyen kihívások elé állított téged Kovács Levente?
Igen, hát van az első jelenet, az a néma ember, csak annyit árulok el, amelyik szabad. Nagyon érdekes az, amikor az embernek nagyon fáj a foga, bemegy egy fogászati rendelőbe, ritkán jár az ember, szinte mindenki fél a fogászattól, én jó magam se szeretek oda járni, és gondolom ti se, de a kedves hallgatók sem, nem igazán kedveljük a fogászat.
De a fogorvosokat igen, és az asszisztenseket üzenjük.
Igen, az más dolog, de azért mégis van bennünk egy kis félsz, na, hogy mégiscsak kellemetlen érzés, mind a mellett, hogy ma már sokkal modernebb, zajlik minden. De megérkezik a beteg, hallja, hogy bent valakinek bizonyára húzzák a fogát, ordítanak bent, el akar menni, akkor észreveszi, hogy valaki ül, az az ember ül a váróterembe, de hát annak egy fogmintát készítenek, ezért nem szabad neki megszólalnia, azt a nézők már tudják, mert úgy kezdődik a jelenet, hogy megvan neki mondva, hogy 15 percen keresztül nem beszélhet, nem mozoghat, nem mozdíthatja a fejét, és akkor elkezd tőle érdeklődni, hogy rég vannak bent, és az nem felel semmit, és ez milyen reakciókat vált ki ebből az emberből, nagyon érdekes, hogy egy békés ember hova tud fajulni, hogyha nem felel neki.
Na, ha nem kapja meg a kérdéseire a válaszokat.
Így van, és az eleve feldühíti, az amúgy is már enyhe dühös állapotban levő embert, már attól dühös, hogy neki fáj a fogam, és el kellett jön a fogászatra. Na hát nem árulom el, hogy mi történik. A második jelenet az, amikor az tulajdonképpen kettő darab bóhozat 11 néhány éve ezelőtt ahol a színpadán műsorra volt tűzve, de most egy teljesen más szereposztásban, más koncepció, ugye Levente rendezi, akkor nem Kovács Levente rendezte, újra színre kerül, hiszen ha valaki nagyon-nagyon halványan is emlékezne, hogy ezt a jelenetet látta, biztos vagyok, hogy a cselekményére, meg aztán a poénokra nem emlékezhet, hiszen mi is önfeledten szórakozunk a próbákon, és az, amikor egy 40 akárhány éves nőt férfivé akarnak operálni, Budapesten zajlik a cselekmény, és akkor várják ezt a nőt. Közben megérkezik egy ártatlan ember, akit a barátja a professzor úrhoz küldött, hogy gondoknak alkalmazza a villába. Pont akkor érkezik meg, és pont onnan, ahonnan várják ezt a... És akkor innen ilyen a bonyodalom, hogy őt nézik annak, és csodálkoznak rajta. Ő meg nem tudja elképzelni, hogy most mi van. Hát... Miért csodálkoznak ezek, vagy egyáltalán persze, ezek normálisak, mert nem úgy viselkednek az ő szemszögükből nézve, senki nem úgy viselkedik vele, mint aki normális. Ők szintén úgy néznek rá, hogy hát hogy milyen viselkedés ez, amiket mond.
Örök humorforrás a félreértésekből adódó.
Igen. Aztán jön egy jelenet a második felvonásban, a második részben, az elhanyagolt asszony. Mire képes egy nő, hogyha túl elhanyagoltnak érzi magát a férje mellett. Na, ezt meglátjuk, és ebben két nagy csavar is van, de azt nem árulhatom el, azt a nézők majd ott helyben meglátják. Bármire képes a nő, hogyha elhanyagoltnak érzi magát, mert a férfiak sokszor nem figyelnek oda a feleségükre. Na, sajnos ezt én is látom.
És persze fordítva is.
És fordítva is. Így van, és akkor innen jönnek a problémák, és akkor keresgélik, hogy hát onnan, hogy nem veszük észre, hogy ott van a társunk.
Tulajdonképpen, ha jól belegondolunk, akkor egészen komoly kérdések húzódnak meg ezek mögött, a bohózatok mögött.
Igen, főleg ez az elhanyagolt asszony elég komoly kérdéseket penget meg, szólaltat meg, igen, és úgy talán magára is ismerhet az ember úgy a fér szerepében, mint a nő szerepében. Na, és akkor az utolsó, hát az egy megint egy nagy kedvencem, ami szintén volt, tehát kettő darab, abszolút vadonatúj, kettő meg ki volt próbálva, úgymond, és a közönség kedvence volt annak idején, az a Torreador, az amikor a Torreador megszökik az utolsó momentumba egy nővel, és a közönség ott van, és várják a viadal megkezdését, és nincs, akit beugrassanak a tor, és pénzt visszaadni nem akarnak. Ugye, ilyen nincs, 3000 ember tombol is követeli a
Torreadort.
És akkor meg kell oldani, hogy legyen valaki Torreador.
Egyszerű feladat,
Egyszerű feladat, ugye? Hát kivállalkozik nagy pénzért egyáltalán, hogy a Biko elé kiálljon olyan ember, aki teljesen laikus, soha nem állt a Biko előtt.
Úgy és aztán az
igazgatónak van egy mentőtlete, és hogy hogyan veszik rá ezt a szegény inkasszánst, azt majd meglátjuk a jelenet folyamán.
Te Győző, ti hogyan bírjátok megállni, hogy ne kacagjátok el magatokat a jelenetekben?
Hát én elmondom, hogy az úgy van, hogy az ember az első próbákon nagyon sokat nevet, nagyon sokat szórakozik a rendelkező próbákon, a részpróbákon. Már amikor eljutunk a zsinór próbákhoz, még ott is nevetgélünk, de már a fő próbákig mi kimerítettük a lehetőségeket.
Új.
Már abszolút nem új, mi már nem halljuk a humort ebben az esetben. Éppen az a bajom nekem mindig, még mindig nem jutottunk el abba a fázisba, de ez az utolsó héten teljesen száraznak tűnik, mert akkor mindenki már csak abszolút a szerepével foglalkozik, már senki nem nevet a kollégáján, mind egész mostanáig például, amikor is mi is ráiszlenünk, hogy hú, milyen humoros minden, de a vége felé úgy tűnik, hogy itt már humor nincs, de csak azért, én mindig tudom, csak azért, mert nekünk már per pillanat nem hoz újat, tehát, hogy mi két hónapon keresztül nevettünk ezeken a poénokon, a helyzetkomikumokon, és a végén már tényleg nem tud az ember. És akkor mindig annyira várom, hogy jöjjön már a kedves néző, hogy egy picit úgy tűnik az embernek, hogy megszáradt ez hol a humor közben. Ott van, de már nem reagál senki, és ameddig reagál, bárki, a kollega, amíg én a színpadon vagyok, addig úgy érzem, hogy nagyon jó, de ha már nem reagál egymás játékán, akkor kezdenek megjelenni a kérdőjelek, hogy vajon ezen lehet-e még nevetni? Hát persze, hogy lehet, csak oda kell olyan néző jön, aki még nem látta az előadást. És nagyon várjuk mindig a nézőket. Megtörténik az, hogy ugye az előadás a premier előtt az utolsó próbára én mindig könyörgök Zsombornak, hogy engedjen meg néhány közeli barátot, aki bejön, és hogy halljak egy kis reakciót, mert az engem megerősít. Valósággal újra hitet kapok abban az előadásban, mert kezdem elveszíteni a hitemet, hogy jaj, Istenem, most mi van, miért nem lehet nevetni? Hát azért, csupán azért, mert mi már nagyon-nagyon ismerjük. És akkor, mikor aztán eljön a premier és nevet a néző, hát akkor újra felfedezzük. Az az érdekes, hogy akkor újra felfedezzük, hogy és akkor mi is tudunk újra nevetni kintről, tehát, hogy amíg nem vagyunk bent a színen, mi is pont olyan jól szórakozunk, mint a nézők. Ez nagyon érdekes, és onnan kezdve minden előadás alkalmával úgy tűnik, hogy jaj, de habus tényleg is. Mert hogy a néző lehel lelket ezekben az előadásokban. Tulajdonképpen én mindig azt mondom, hogy a kabaré az egy interaktív előadás, anélkül, hogy a néző tudná, de ezt közösen játsszuk a nézőkkel, hiszen mindaddig, amíg a néző nem jelenik meg a nézőtéren, addig csak egymás között játszunk. De ahogy megjelent a néző, őt be kell engedni. Ha elhangzik egy poén, egy helyzetkomikum történik a színpadon, ő nevetni akar, akkor neked ott a kis radarjaiddal kell figyelned, és kell érezzed, hogy na most jön a nevetés, és hagyjad, hogy a néző nevessen, illetve még arra is kell figyelj, hogyha véletlenül elcsattan egy taps, hogy azt meg kell engedni a néző, azért jött, hogy nevessen és tapsoljon.
És a nevetésnek igen. is helye ideje.
És ha ő már egy jó nagyot nevetett egy olyan kis poénon, ami esetleg meglep téged, az egyből egy olyan láthatatlan szárnyat kezdesz bontani, ami nem lehet megmagyarázni, amit soha addig nem
De egy ilyen kötött dolognál, mint ugye a kabarétokban is a szöveg előre megvan,
igen.
és már megtanuljátok, és hallottuk, olvastuk, tudjuk, hogy más neves nevettetők kapcsán is véresen komolyan megy az előkészület, tehát hogy nagyon-nagyon komolyan fel van készülve minden poénra, és ki van próbálva, hogy milyen formában lehet ezt a poént elcsattintani, hogy ez a legnagyobbat szóljon, de amikor a szárnyaid úgy elkezdenek nőni, ugye említetted a kis poént, akkor hogy tudsz te rájátszani, hogy még nagyobbat szóljon? Hogy lehet ezt a dolgot?
Valami
még
megmagyarázhatatlan. Nem tudom, hogy az egész milyen. Olyan, mint hogyha, persze, nyilván én nagyon hiszek a jó Istenbe, és onnan fentről jön a segítség, az biztos, mert én minden előadás előtt imádkozom. Nem csak a premier előtt, hanem minden előadás előtt imádkozom, kérem, hogy a jó Isten legyen velünk, a közönséget is áldja meg jó kedvel, hogy ráhangolódjanak az előadásra, minket a tudásunk legnagyobb erejével tudjunk szórakoztatni, és akkor ez utána én megnyugszom, az érdekes, hogy azért például a premier előtt is azért nyilván el. árulom, hogy izgulok, hogy sül el ez a, de miután imádkoztam, utána megnyugszom.
Letetted.
Igen, letettem, és akkor valahogy fentről is jön az az erő, és akkor tényleg mind fennebb tudsz állni. Nem tudom megmagyarázni, csak egyszerűen el tudok csodálkozni azon, hogy íme lehet többet, mint egy főpróbán, amikor nem ül néző, és lehet valahogy megmagyarázhatatlanul többet tudsz adni magadból. Érdekes.
Meg se kell szólalni, te Győző, amikor megjelenik a színpadon, már megtapsolják az emberek, azon nevetnek, ahogy bejössz, tehát.
Ja, igen, jó érzés az, hogy az ember úgy jön be a színpadra, mint hogyha a saját nappaljába jött volna be, és a barátai ott ülnének, mert a nézők azok barátaink. Tehát úgy érzem, hogy jó indulattal jöttek be, nevetni szeretnének, alig várták azt, hogy a színpadra lépjünk, Isten hozottat mondanak, anélkül, hogy ez elhangzódjon. Én hallom, érzem, hogy mondták, Isten hozott.
Közben te egy komoly ember vagy, ezt most nem azért mondom, hogy itt... De hogy mindenki tudja rólad, és a kollégáid is elmondják, hogy az előadásokon is nagyon komolyan készülsz, és nagyon nagy elvárásaid vannak a kollégák felé is, hogy és ők is ugyanezzel a komolysággal álljanak hozzá. Valóban, tehát a szigorúságod is elég híres ilyen szempontból, és hétköznapi emberként sem, hogy mondjam, tehát... Az az elvárás, ami nagyon sok emberben benne van, hogy ha valaki nevettet a színpadon, akkor a hétköznapokban is legyen nevettető. Ezt te szoktad érezni?
Igen. Nagyon sokan azt gondolják, hogy én folyamatosan vicceket mondok napközben, és valóban annak idején, amikor nem voltam színpadon tínédzser koromban, rengeteg viccet, nagyon szerettem a vicceket elsütni, elmondani, de amióta én kiélem magam a színpadon, azóta én már csak hallgatni szeretek vicceket. Nagyon ritkán mondok el én egy-egy viccet, vagy humoros történetet, az jó, vagy egy élethelyzetet, azt elmondok én is társaságban, de nem én vagyok az, aki vicceket mond egy társaságban. Tudom jól, hogy vannak olyan emberek, akik nagyon szeretnek vicceket mondani, soha nincsenek színpadon, és azoknak meg kell adni a lehetőséget. Tehát, hogy érdekes, ilyenkor, különösen, mikor két előadást lejátszottam, utána én szeretek elnémulni, úgymond. Tehát másra figyelni, mást hallgatni, én már akkor nem kívánok beszélni. Jó, persze van olyan, hogy találkozunk nézőkkel, a nézőkkel bármikor és bármennyit. Persze az emberek azt hiszik, hogy én belőlem folyamatosan a poénok csattannak kifelé, tehát bármilyen helyzetben, ez nem úgy van, én is egy megszokott ember vagyok.
És nem szabad megfeledkezni azokról a színpadi megjelenéseidről, produkcióidról sem, amikor nem úgy csalsz könnyeket az ember szemébe, hogy a nevetéstől könnyeznek, hanem ott a másik oldalad is.
Hát igen, mert hogy a jó Isten engem nagyon szeret, és nagyon a tenyerén hordoz. És én ezért olyan hálás vagyok, hogy nekem már mindent megadott. Azt én nem ismerek kérni semmit, csupán azt, hogy legyen egészségem, és hogy azzal az adottsággal, amit én kaptam tőle, azzal tudjak szórakoztatni embereket, de azon kívül semmi egyebet már nem kérek, hiszen nem is merek már kérni. Én mindent megkaptam tőle, mindent, és folyamatosan látom, most is egy költözésen mentem át, és ő mindent úgy intézett, hogy a lehető legjobb legyen. Hogy annak idején két évvel ezelőtt a Kárpátok sétányára szerettem volna költözni, és nem sikerült. Ott egy olyan lakást találtam, ami a napfényes oldalon volt a 9. emeleten, hiszen én ott nőttem fel, oda kívánkoztam vissza, és hogy csak hát az le volt pukkalma az a lakás, de hát jó árban volt, és gondoltam, hogy feljavítatom. Elfeledkeztem, hogy nekem erre nincs se energiám, se adottságom, de a lényeg az volt, hogy én azt meg szerettem volna vásárolni. Aztán eladták, nem vártak meg engem, és utána én napokig ott álltam a lakás előtt, és mondtam, ó Istenem, olyan jó lett volna nekem, vajon miért nem költözhettem ide? Hát azért, mert a jó Isten tudta, hogy az idén számomra készen volt egy teljesen felújított lakás, ami az én ízlésemnek abszolút megfelelt, azt nekem készítették el, úgymond, és azt most úgy tudtam megvásárolni, hát ezek nem véletlenek. Ugyanabban a tömbházban, ugyanazon az oldalon egyetlen egy lakás választ el. Hát ezek nem véletlenek.
Nem.
Hiszen én azt mondtam, Istenem, én ide szerettem volna költözni, hogy nem sikerült. Hát azért, mert most, ahogy visszagondolok, itt csak egy gyors festés kellett. Az se lett volna muszáj, de hát ugye, hogyha cserélünk.
Minden akkor együtt van.
És hogy a jó Isten tudta előre, hogy ez el van készítve neked úgy, hát te ne abba költözz, ami nincs elkészítve, te arra nem leszel képes, vesződni fogsz a munkát. Na, és így zaj, úgy van, így volt a haotával, bocsánat, a zárójelért, csak hogy ezeket nem lehet nem észrevenni. Tehát, hogy a jó Isten minden kérésemre választod. És van olyan helyzet, amikor azt hiszem, hogy nem kaptam választ, vagy nem hallgatott meg, de igen, nagyon jól tudja, hogy később nekem a javamra válik, hogyha most nem sikerül az. Tehát, hogy...
Bárcsak mindannyian ennyire nyitottak tudnánk lenni,
és látnánk.
Ennyire jól látnánk.
De csak ki kell nyissuk a szemünket, és kérni kell, és hinni kell abban, hogy a jó Isten megsegít, mert akkor megsegít, hogyha te kéred őt, és nem hiszed, akkor nyilván, hogy nem jön be az, amit kértél. Azért kell bízni, hogyha hozzáfolyamodsz a jó Istenbe, ahogy ő tudja jobban, hogy neked mi a jó, és megadja, ahogy ő jónak látja, és mindig is megkaptam, és a nézőknek a szeretetét, mindent egy szeretet gyűrű vesz körbe. Akármerre megyünk, léptennyomon megszólítanak, kedveskednek, alig várják, hogy legyen az előadás, már kérdezik, egész Erdély szerte ez így van. Ennél több mi kell?
Hogy nem tudtok eleget
játszani. Igen.
Nem tudunk eleget játszani, igen. A jó Isten hozzánk rendelte még a legelején Jakab Zsombort, aki egy személyben igazgatónk, menedzserünk és szervezünk. Egy olyan ember, aki már szeptember végén, október elején leszervezi az egész évadot. Én nekem már mindig gyomoridegen van akkor, amikor Zsombor megmutatja, hogy mikor játszunk Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen, és mi még nem állunk sehol az előadással, és ő már...
El vannak adva a jegyek.
Igen, és már árulja a jegyeket, és ez akkor engem stressz helyzetbe hoz, hogy ja Istenem, de így kell, ahogy Zsombor teszi a munkáját, mert előre kell, tudják ezek a városok is, hogy mikor látogatunk el oda, és valóban már minden egész Erdély szerte lehet kapni haota jegyet a februári vagy a márciusi előadásainkra is.
Akkor az eli előadásokat elmondod, hogy hol lehet látni benneteket?
Hát a bemutató az december 28-án lesz Marosvásárhelyen, a Maros Művész Együttes előadótermében, a szokásos helyen, majd utána 29-én, 30-án, 31-én ugyancsak ott, aztán januárban kezdjük szintén az előadás sorozatunkat, folytatjuk Marosvásárhelyen, 2-án, 3-án, 4-én, 5-én, 6-án, nem is sorolom a dátumokat, 14-ig minden áldott este játszunk Marosvásárhelyen, és igyekezni kell, mert a jegyeket már régóta árusítják, és fogyófélben vannak, elmondom, hogy decemberre nem nagyon lehet találni jegyet, de januárra még van, akkor aztán majd 17-én Szász Régenben és 18-án szintén Szász Régenben játszunk, 19-20-21 szintén Marosvásárhely. Hogy ne soroljam az összes marosvásárhelyi dátumokat, azt elmondom, hogy januárban 14-ig minden nap, utána pedig péntek, szombat, vasárnap mindig Marosvásárhelyen játszunk, szinte ugyanez a séma februárban is, és aztán elindulunk februárban turnézni Sepsiszentgyörgyön február 5-én, 6-án, 7-én, 8-án, két-két előadást játszunk a Tamási Áron Színházba, ami azt jelenti, hogy 8 előadás, ez sem elég soha, a tavaly is szinte hajba kaptak a jegyekért, cirkusz volt, mindig a kasszások isszák meg a levét az egésznek, mert ugye sorba állnak szegények kint a hidegben, és akkor a nézők, és akkor egyszer csak a kasszás elkiáltja magát, hogy elfogytak a haot előadásra a jegyek, és az felháborodik. Ő előre nem tudja kiszámolni, hogy ki hány jegyet vesz, hogy azt mondja, hogy ne álljanak be a sorba, mert csak 300 jegy van, vagy ilyesmi, és akkor ilyenkor mindig konfliktus helyzetek alakulnak ki a kasszás és a nézők között, pusztán csak azért, mert a néző mindenképpen szeretne bejutni az előadásra. És ez olyan jó érzés, hát annak idején a Marosparton játsztunk, elvert az eső néha minket, mert ugye nem tudtuk soha, hogy milyen lesz az időjárás, mert akkor nem is volt olyan előrejelzés, vagy nem is figyeltük, mi egyszerűen elkezdtünk játszani, és akkor volt olyan, hogy szünet után abba kellett hagyjuk, és nekem mindig csak az volt a vágyam, hogy drága jó Istenem, azt add meg, hogy egyetlen egyszer fedél alá kerüljünk, hogy ne verjen el az eső minket, és hogy a nézők is valós nézőtéren üljenek, és mi is színpadon játszunk, és na most erre a válasz mi volt? Hogy 1800 egész estet betöltő előadást tartottunk már, a válasz az egy előadásra, és minden helyiségbe előre eladják a jegyeket. Hát akkor én mit merjek kérni a jó Istentől, ha én egy előadást kértem? és már több mint 1800 volt. Ez hihetetlen számomra, és én olyan hálás vagyok a Jóistennek, a nézőknek, a közönségnek, mindenkinek, és mindenkit úgy szeretek. Én minden nézőt szeretnék megölelni a végén, és megpuszilni, és megköszönni, hogy eljött, hiszen nélkülük sehol sem volnánk mi sem, mert néző nélkül nincs színház, nem csak a szakmának kell játszani, sokszor elhangzik ilyesmi itt-ott, de én azért elmondom, hogy a nézőt nem szabad kihagyni, mert néző nélkül nincs előadás, de a színész sem ér semmit a néző nélkül, mert üres teremnek játszani az nagyon fájdalmas.
Tudd meg, Győző, hogy mi most téged meg fogunk ölelni, és meg fogunk puszilni, és nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltál, várjuk az előadást. Mi még sokszor be fogunk számolni a Haóta előadásról itt a Jó reggelt Erdélyben, minden dátumról, minden helyszínről, úgyhogy hajrá nektek!
Köszönöm szépen a meghívást!
Puskás Győző volt a vendégünk.